Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Jelesik Radován, az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke. A beszélgetést felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Úgy tudtuk jövő hét elejéig, hogy a banki extra profitadó kivezetésének a részleteiről tárgyalnak a kormányzattal. Mi romlott el?
Hát mi is abból indultunk ki, mert ugye bevezetéskor a kifogás erre az volt, hogy az alapkamat megemelkedett 18%-ra, ennek megfelelően állítólag egy extra profitot kell kezdeni a bankszektorba. Ez az alapkamat időközben lemett 18-ról 6,5%-ra, és most tényleg abból indultunk ki, hogy ezt csökkenteni fogják. Aztán egy ilyen derült égből villámcsapás jött pont Márton napon, november 14-én, ami tényleg nagyon meglepett minket. Ugye egyrészt tucatnyi állami programot támogat a bankszektor, a fix 3 hiteltől a csokig, Széchenyi kártya programtól kezdve az ifjú munkás hitelig, finanszírozok az államot, kormányzatot, cégeket is. A legnagyobb válság idején a közhitelnek ellentétben mi semmi pénzt nem kaptunk, tőlünk csak azóta is elvesznek. És csak egy példa, hogy mennyit fizetünk be ebben az évben, extra profitadó plusz tranzakciós illeték plusz bankadó, ez körülbelül 800 milliárd forintot fog kitenni, ez a magyar GDP-nek a körülbelül 0,9%-a, illetve az államháztartásnak a 2%-a.
Ez a teljes bankszektor.
Ez a teljes bankszektor. És ki akarom emelni, hogy egyébként nagyon érdekes, hogyha, és én is extra ma megnéztem, hogyha megnézzük, hogy melyek a legprofitábilisabb üzletágok Magyarországon, akkor egyébként a bankszektor a top 10-ben nincsen benne. Tehát az iparágokat nézi az ember, az első a távközlés, a másik az egészség, ugye a harmadik a bányászat. És hogyha az ember még egyszer megnézi, hogy mi mennyi osztalékot fizetünk ki, ez körülbelül ilyen 10%, tehát az biztos, hogy nominálisan a bankszektorba a felügyelet miatt is, meg természetesen a tulajdonosok miatt is egy jelentős tőkét képeztünk, viszont ennek tényleg csak icipici részét fizetjük ki. És talán még egy nagyon fontos dolog, és ez az MNB meg a kormánynak a véleménye is, hogy egyébként a magyar gazdaságban az autóipar után az egyik legversenyképesebb iparág pont a pénzügyi szektor.
Stabil. Azt mondják, hogy állja a stressztesteket, ez egy masszív pénzügyi iparág. Nem lehet, hogy pont ez a magyarázat, onnan kell pénzt elvenni, ahol van.
Hát, hogyha az utolsó jogszabályot megnézzük, a preambulumban az áll, amikor a bankadó, illetve az extra profit adó duplázásról van szó, hogy azt mondja, a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíj első heti részletét, béremelést hajt végre, szociális és kulturális szférában, önkormányzati tisztviselőknél, harmadik többletforrás biztosít a hivatásrendi otthonteremtés támogatására, negyedik megvalósul a rendvédelmi arvéleti támogatás, ötödik csökkenti a Széchenyi kártya programot, hatodik emeli a nevelőszülők járandóságot, van még egy hetedik is, bankok adójából a kisvállalatok adócsökkentését is meg fogják fedezni, és mindezt ugye annak alapján, hogy a bankok profitja megduplázódott, ezért a pénzintézeteket terhelő banki extra profit is meg fogják emelni. Tehát én közgazdász vagyok, szerintem azért a közgazdaságtan egy picit ennél bonyolultabban működik, mint hogy az egyiktől állandóan elveszünk, és akkor mindenki másnak meg még adunk extra pénzt, és akkor már beindul a gazdasági növekedés.
Az extra profit adót bármilyen módon lehet csökkenteni, állampapírvásárlással, stb. Vagy ez nem erre vonatkozik?
Extra profit adót lehet csökkenteni, ezt már természetesen eddig is megcsinálták a bankok, tehát eddig 50%-kal lehetett csökkenteni, úgyhogy állampapírvásárlást növeltük, ez a jövőben 30%-kal lehet csökkenteni állampapír vásárlással.
Tehát finanszírozzák az államot.
Tehát igen, finanszírozzák az államot, de ez akkor is még egy jelentős terhet jelent, csak egy példát szeretnék mondani, ez most azt jelenti, hogy jövőre az Erste Bankban mi, hogy picit hazabeszéljek, nem 12 havi fizetést fogunk fizetni, hanem 21 havi fizetést, és nekünk most úgy kell versenyeznünk más intézményekkel, hogy mi 21 havi fizetést fizetünk, mármint 12 fizetést, illetve 9 havi extra profit adót, mások meg 12-t. Szerintem így nehezen tudunk majd ebben a versenyben nyerni.
De kivel kell versenyezni? Minden olyan térségbeli bankkal, akinek nem kell banki különadót, meg extra profit adót fizetnie?
Ugye egyrészt versenyezni kell az országon belül, mert itt is vannak bankok, amelyeknek kisebb mértékben kevesebb extra profit fizetnek, illetve annak, amelyek többet fizetnek, és azon túl versenyezni kell még természetesen határon átnyúló szolgáltatást nyújtó bankokkal is, akikre nem vonatkozik a bankadó, nem vonatkozik a tranzakciós illeték, nem vonatkozik az extra profit adó, nem kell ATM-eket telepíteni, nem kell ingyenes készpénzfelvételt biztosítani, most már jövő év januárjától 300 ezer forint fölött, úgyhogy az adót meg kell fizetni, nem kell nyugdíjas élelmiszerjegyeket kezelni, velük tranzaktálni, stb. És mondom, ez a lista még nagyon hosszú.
De az ügyfélforgalomban ennek a hatását érzik? Mondjuk az osztrák bankok simán átjönnek Magyarországra, vagy ez inkább a fintekekre vonatkozik?
Ez vonatkozik mindkét részre, és ha már egy picit később akartam ezt a kérdést megválaszolni, csak ne felejtsük el, hogy 10-15 évvel ezelőtt ugye a vízió az az volt, hogy a magyar bankszektor több, mint a fele, magyar kézbe kell, hogy legyen. Ez megvalósult, viszont időközben történt egy másik nagyon érdekes dolog, hogy jelenleg körülbelül 3 millió magyarnak van a külföldön számlája. Megjegyzem, hogy erre a monetáris politikának nincsen kihatása, extrába megadóztatni nem lehet, arról nem is beszélve, hogyha holnap megint történik esetleg olyan dolog, mint COVID, és például be kell vezetni egy moratóriumot, erre moratóriumot holnap senkit nem tud bevezetni, tehát mondom, időközben 3 millió magyar állampolgárnak van külföldi számlája, amin idézőjelben sokkal kevesebb a fogás, mint hogyha ezek a számlák itt lennének Magyarországon.
Honnan fogják visszakeresni a banki különadót, ami 15 éve áll fent, és az extra profit adó emelését? Nem lehet a banknak nyilvánvalóan vasárnapi zárvatartásból megélnie? Vagy majd annyi, még mindig?
Tehát ezt továbbadni nem lehet. A bankok is mindig jogkövetőek voltak, tehát mi ezt nem tudjuk továbbadni, tehát tulajdonképpen ezt a bankszektornak be kell nyelnie, és hogy ezzel a versenyképességünk nem fog javulni, az biztos. Szerintem azok, akik jók, azokat támogatni kellene, és valljuk be őszintén azért, most egy picit konkrétan a magyar bankszektorról is beszéljek, van itt például egy nagyon játékos, amit úgy hívnak a OTP, a régió, illetve Európának is az egyik legjobb bankja, legértékesebb bankja, meg brandje. Tehát tulajdonképpen nyugodtan elmondható, az OTP az már Szoboszlaihoz képest nem csak ő játszik a Champions League, az OTP is ott játszik. Tehát szerintem ezeket támogatni kéne, és nem pedig még pár havi extra bért a nyakukba rakni, és aztán elvárni, hogy ők ettől függetlenül sikeresek legyenek, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
Kaptak bármilyen ígéretet arra, hogy ezeket az extra terheket milyen ütemezésben fogják kivezetni, vagy ha kaptak is, hát azzal most már nem sokra mennek?
Az igaz megvaló, azért még mindig reménykedem, ugye szolgáltam a magyar néphadsereget, aztán most elkezdtem pár nappal ezelőtt vágni a centit, most 144 nap maradt a választásokig, én azért még mindig reménykedek abba, hogy a választások után április 13-án is fel fog kelni a nap, és hogy ami a gazdaságpolitikát illeti, azért sikerül majd azelőtt valószínűleg nem, de hogyha más nem, azután leülni, és megnézni, hogy lehet, ha nem is a bankszektor támogató, de legalább a bankszektort nem extrán megadóztatva egy valamilyen más gazdaságpolitikát összerakni április 13-a után.
A bankszektornak van érdeke a választások kimenetelében, vagy abban van érdeke, hogy megnyugodjon a helyzet, és lehessen értelmesen beszélni?
Mi csak bankárok vagyunk, mindenki foglalkozom saját maga munkájával. Nekünk, ami nagyon fontos lenne, az mindenképpen a tervezhetőség, mindenképpen az, hogy természetesen ezek az extra adók, ami a bankszektorra ki lett róva, hogy azok csökkenjenek. Ennek alapján tudunk mi is versenyképesek lenni, és szerintem a magyar gazdaság nem attól lesz erős, hogy a bankokat meg fogjuk extrába adóztatni, hanem az, hogy a bankszektor segítségével az összes többi szektort is meg fogjuk felhozni.
De a bankszektor extra adóztatása az az összes többi szereplő versenyképességét hogyan érinti? Tehát attól egy pék rosszabbul fog kenyeret sütni, hogyha a bankszektornak több a terhe?
Tudja, most egy picit nem akarok mondani, hogy milyen időszakra emlékeztet, ugye, hogy ettől elveszek, és akkor onnak adok, és akkor most akkor béke lesz, jó? És akkor majd mindenkinek jobb lesz, jó? Én szerintem itt sokkal más abról kéne gondolkozni, szerintem itt a kalácsot kéne növelni, ezért kéne egy gazdasági növekedés, amiből aztán mindenki előbbre lenne, és valljuk be őszintén azért mi is látjuk, hogy az utóbbi két-három év, ez sajnos ennek a gazdaság növekedésnek a hiánya nagyon kevés területet hagyott arra, hogy milyen módon lehet a meglévő pénzt újra felosztani, és gondolom ezért is kellett a bankszektort újra és még nagyobb mértékben megadóztatni, mint eddig.
Hogy látja a bankszektor helyzetét általában Magyarországon, mint bankszövetségi elnök? Egészséges piac, versengő piac, most az extra terheket leszámítva egyébként ez egy magabíró piac?
Hát jó példát mutat az, hogy milyen mértékben versengünk, hogy jelenleg egy 10 éves ingatlan hitelt olcsóban meg lehet kapni, mint egy 10 éves állampapírnak a hozama, jó? Tehát egy normális piacgazdaságban, amikor a 10 éves állampapírnak a hozama 7,1%, akkor a tiszta piaci alapú hitelnek 7,8-ba kéne kerülnie, és ezt lazán meg lehet kapni 6,5 és egyik másik banknál még 6 alatt is. Tehát ez csak bizonyíték annak, hogy mennyire versenyképes ez a piac. Ha meg megnézzük a likviditást, megnézzük a tőke ellátottságot, tehát a legjobbak közé tartozunk Európába, de szerintem ez nem arra kéne, hogy legyen ok, hogy akkor extrába megadóztatjuk a bankokat, hanem azt, hogy nézzük meg, hogyha ők már jól vannak, hogy tudjuk rajtuk keresztül a gazdaságnak más részét is megtámogatni.
A lakossági hitelezés az az otthon starttal beindult? Az érdeklődés 10-szeres volt, amikor bejelentették.
Az otthon starttal inkább azt mondanám, hogy berobbant. Tehát szeptemberben, meg most főleg októberben is tulajdonképpen, ami az ingatlan hitelezést illeti, a 3/4 már otthon start programon keresztül folyik. Tehát ez azt jelenti, hogy a hiteleknek a 75%-a körülbelül 3%-on lesz folyosítva. Természetesen óriási az érdeklődés. Ez egy nagyon vonzó hitel mindenkinek, nem csak a bankoknak, hanem ugye az ügyfeleknek is, és ennek megfelelően átírta úgy mondván a bankszektor terveit, és ez valószínűleg addig lesz ilyen fázisban, ameddig megmarad ez a nagyon vonzó 3%-os extra hitel.
Az indulás előtti néhány napban két nagy bank területért felelős vezetője ült ebben a stúdióban, azt mondták, hogy éjjel-nappal ezen dolgoznak, az emberek még hétvégén is bejárnak, az is, aki nincs beosztva, hogy amikor elindul, akkor neki tudjanak állni. Tudják állni a bankok technikái, ügymenetei, szakemberei az érdeklődés? Nem erre voltak tervezve.
Az biztos, hogy nem erre voltak tervezve, de az igaz megból nekünk ez egy öröm, hogy óriási a kereslet, tudunk az ügyfeleken segíteni, tudjuk ezeket a hiteleket folyosítani, tehát ez azt jelenti, hogy túlórák vannak most mindenhol, nem csak hétközben, hanem hétvégén is dolgoznak extrább a kollégák. Tehát az igaz megvalva, ugye kereskedők vagyunk, pénzzel kereskedünk, mi annak örülnünk, hogyha nagyobb a kereslet, és szívesen dolgozik mindenki, meg látja ennek az értelmét, és az kezdő berobanás után, tehát valószínűleg ez egy kicsit majd visszafogottabb lesz novemberben, decemberben, aztán majd megnézzük, hogy meddig fog ez a hitelkonstrukció folytatódni, de óriási az érdeklődés, ezt csak én is meg tudom erősíteni, és természetesen mindenki nagyon szívesen csinálja.
Milyenek az ügyfél visszajelzések? Az ember, hogyha egy ingatlan kinézett, akkor azt lényegében azonnal meg szeretné kapni, de van egy csomó határidő, még el kell menni a közjegyzőhöz, még hitelminősíti, mindenféle van, és hát jönnek olyan hírek, hogy az emberek félnek attól, hogy valami határidőből kicsúsznak, és elmegy a ház, amit kinéztek. A bank hogy tud ezen gyorsítani?
Van pár ilyen szűk keresztmetszet, jelenleg többek között az értékbecslés egy ilyen szűk keresztmetszet.
Ez egy szakma, ahhoz kell egy ember.
Ez szakma, egyébként mi nagyon örülnénk annak, hogy az előírásokban is például a fix 3-as hitelnél is nem lenne kötelező egy értékbecslés, tehát valljuk be őszintén, amikor ilyen adatbázisok vannak a NAV-tól kezdve, az ingatlan.com-ig, a bankoktól kezdve, a Lechner ödödnek, stb.
Rákattint is megmondja.
És többé-kevésbé, tehát ez nem nagy vasszis, de azt ma megmondani, hogy mennyibe kerül egy 5. kerületi lakás, főleg akkor, hogyha nem extrémekről beszélünk árazásba. Tehát mi örülnénk annak, hogyha ezt egy picit fel lehetne pörgetni, Igen, még egyszer ki szeretném emelni, hogy volt egy ilyen extra érdeklődés, de azért most már látjuk, hogy ez most egy picit normálisabb mederbe került, főleg most novemberbe, decemberbe, aztán szerintem januárban valószínűleg mindenki elmegy ünnepelni, de ez biztos, hogy ameddig ez a program létezik, és főleg április 12-ig a választásokig ez valószínűleg óriási érdeklődésnek lesz meg kitéve.
De ugye fix 3%-ról van szó. Annyira jó a termék, hogy sem a vevői, sem az eladói, sem a banki oldalon nincs benne kockázat?
Ugye a vevőnek tulajdonképpen a kamat kockázatot azt az állam átveszi, tehát ugye a vevő 3%-ot fizet 25 éven keresztül, attól függetlenül, hogy mekkora az infláció.
Szerződése van rá, azt állni
erre
kell.
Van szerződése, tehát ugye itt a kamat kockázatot azt az állam futja, nem csak itt, hanem a Széchenyi kártyánál és sok más programnál is, a Babaváronál is. Ezért is nagyon fontos az, hogy ezt a fránya inflációt minél előbb és minél hatékonyabban hozzuk le. Ugye a vevő az megfutja az ingatlannak a kockázatát, tehát hogy mit fog érni ez az ingatlan 3 év múlva, 5 év múlva, vagy 20 év múlva mi lesz, azt már mindannyian tudjuk, sokkal többet fog érni. De mondom továbbra is egy kérdés, főleg akkor, amikor jelentős mértékben nő a kereslet, ami természetesen felviszi az ingatlanok árát, hogy ez mit jelent majd ingatlan érték szempontjából, még egyszer itt főleg közép, illetve rövid távra gondolok.
A gazdasági növekedés elmaradása, ez a bankszektornak fáj valahol? Vagy tudnak annyi terméket csinálni állami programokból, lakossági hitelezésből, hogy tulajdonképpen mindegy?
Valljuk be őszintén, hogy természetesen mi azt látjuk, hogy van egy jelentős hitelkereslet, viszont még mindig nem látjuk azt, hogy beindultak volna a beruházások. Tehát gazdasági növekedés elsősorban a beruházásokból lesz. Ez az, amit mindenképpen kéne támogatni, és ez az, ami reméljük, hogy végre valahára be fog indulni. Természetesen mi is a GDP növekedése alapján tudjuk belőni azt, hogy mekkor lesz majd a plusz hitelkereslet, mi lesz majd a betétekkel, mi lesz majd a tranzakciók számával, mekkora lesz az új hitelfelvétel, és mi ennek alapján húzzuk meg a számainkat az következő 3-5 évbe, és nem csak az állampolgárok, nem csak az állam, hanem ugyanúgy természetesen a bankszektor is minél nagyobb a gazdasági növekedést, annál jobb számokkal tud kalkulálni az elkövetkező 3-5 évben.
De banki szakemberi szemszögből nézve a beruházások mitől indulnának meg? Általában azt szokták mondani, hogy ha van valakinek piaca, és tudja, hogy hova fog termelni, akkor beruház. Ha nem látja, akkor nem.
Az biztos, hogy pénz van. Egy példát szeretnék mondani. Várom, hogy valaki hozzon föl nekem még egy ilyen példát Európából, de mondom, én nem ismerek még egy országot se, ahol a vállalati szektor, ahogy ez Magyarországon is van, nettó betétes. Tehát jelenleg egy gazdaságban általában a lakosság szokott lenni nettó betétes, tehát magyarán több a betétje, mint a hitele. A vállalati szektornak meg általában több a hitele, mint a betétje. Tehát jelenleg Magyarországon a vállalati szektornak több betétje van, mint hitele. Tehát ez a mutatója jelenleg ilyen 82%-ot tesz ki. Tehát ez azt jelenti, hogy a vállalatok nagyon sok pénzt felvesznek, viszont ennek alapján nincsen új befektetés, magyarán ülnek a pénzen, és várnak.
Mire?
Én természetesen megértem a cégeket, tehát egy ilyen gazdasági, politikai helyzetben, amiben most élnek, amikor nincs vevő, amikor nincsen kereslet, amikor azt se tudják pontosan, mennyibe fog kerülni az energia, mi lesz a munkavállalókkal, honnan fognak jönni, stb. Még szép, hogy az ember kivár. Én csak abban reménykedek, hogy mindenki belátja, hogy jelenleg a több befektetés az elsősorban nem a pénz hiánya, és nem pedig a kamat, hanem, és ezt mutatja az MKIK, ezt mutatja az MNB, mindenkinek a statisztikája, hogy a pénznek az ára a kritériumok hosszú rangsorában körülbelül olyan 6., 7., 8. helyen van, tehát sok minden más, jelenleg sokkal nagyobb kerékötője az új beruházásnak, és nem pedig a pénzhiánya, illetve az, hogy mennyibe kerül a hitel.
De ebből következik az, hogyha egyszer kisimulnak a viszonyok Európában, mondjuk nem lesz háború a szomszédban, lesz egy világos gazdaságpolitikai irány, akkor berobbanásszerűen fog elindulni a beruházási kedv, és mindenki a pénzt kiveszi, és azt mondja, hogy üzemet csinálok.
Tuti, és erre van egy nagyon jó alap, tehát a pénz ott van, és mi már erre várunk, tehát mi is akkor szívesebben hitelezünk, és nem pedig betéti kamatból élünk. Viszont kérdés az, hogy időközben mi fog történni. Azért ennek, ne felejtsük el, van nagyon egy hátulütője is, tehát hogy én már találkoztam olyan sok cégbe az utóbbi pár hónapban, ahol jelenleg a kivitelező olyan gyorsan dolgozik, mert kevés a rendelése, hogy egyszerűen ő nem tudja neki elég gyorsan és temposan megadni, hogy hogy kell megépíteni a következő falat, hogy kell megépíteni a következő, nem tudom én, támfalat, gyárat, stb. Mert ugye a megrendelések miatt ma még gyorsabban és olcsóbban végre lehetett valamit hajtani, mint amikor majd a boom lesz. Jó? Most jön ugye az a kérdés.
Mikor
egyesek lesz? Ezt úgy nevezték, ugye, hogy kanyarba előzni. Ugye mi is emlékszünk, amikor Covid idejében mindenki leállt, és aztán volt pár bátor ember, aki azt mondta, hogy még ilyenkor is érdemes előre menni, és nem pedig hátra. Tehát szerintem most kérdés az, hogy hol vannak azok a legbátrabb emberek, akik ilyen környezetbe is hajlandók befektetni, hajlandók is egy picikét nem csak taktikázni, hanem van egy 3-5-10 éves stratégiájuk, mibe kéne befektetni, és ennek alapján még egyszer gyorsabban és olcsóban tudják ezeket a terveket végrehajtani. Ne felejtsük el, hogyha berobban a gazdaság, tehát az építkezés nem annyiba fog kerülni, mint most, hogyha berobban a gazdaság, munkaerőt nem lehet olyan könnyen találni, mint most. Most se könnyű, de akkor még nehezebb lesz, és mondom, most csak az a kérdés, hogy van-e pár bátor ember, aki ilyen körülmények között is hajlandó befektetni, és nekik többszörösen ez ki fog fizetődni.
De az a kérdés, hogy bátor vagy vak, mert hogy nem tudja, hogy mennyibe fog kerülni az energia, nem tudja, hogy mennyi lesz a forint-euró árfolyam, egy csomó mindent nem tud, és azt mégis belevág.
Hogyha belegondol az ember, ugye ezt egyszer megmondtuk 20-ban, koronavírusban, és most akkor jobb, hogyha mindenki visszafogja magát, aztán jött a háború, jobb, hogyha mindenki visszafogja, ezt az infláció, stb. És valljuk be őszintén, azok, akik legbátrabbak voltak, azért...
Nem fogadták meg a tanácsot a visszafogottságról.
A többségük sajnos ilyenkor ez van, jó. A többsége mégis szeret menni ugye egy irányba, viszont a bátrak, akik most befektetnek, azok szerintem nagyon sok pénzt tudnak keresni, és hogy mennyire kifizetődő volt ez a befektetés, szerintem most csak 2-3 év múlva fogják meglátni.
De az ilyen bátrakat azt szívesen finanszírozza a bank? Mondjuk van egy szállodavállalkozó, aki a Covid idején azt mondja, hogy nem bocsátom el a munkaerőmet, mert ezek olyan jók, hogyha itt ennek vége lesz, akkor nem fogom tudni őket visszaszedni. Azt a bank segíti ilyenkor?
Mi ezt, Tibor, megcsináltuk többek közt, egyrészt önérdekből, másrészt meg az államit jelentős támogatást nyújtott, főleg ami a hitelek garanciáját illeti. Tehát szerintem ezt kitanultuk, ezt a szakmát, és szerintem itt nagy mértékben támogattuk az ügyfeleinket, és mondom, erre tényleg nagyon jók voltak az állami garancia programok is.
Egy vállalati kivárási magatartás, egy vállalat, bank, ügyfél kapcsolatban, az a gyakorlatban hogy néz ki? Beszélgetnek és ülnek, és azt mondják, hogy most indítom, ne indíts még, hogy megy ez?
Ugye itt az ügyfél az, aki dönt, valljuk be őszintén, az ügyfelek a saját céljukat sokkal jobban ismerik, mint mi. Ezért nekünk olyan könnyű valakinek úgy pénzt adni, hogy abba az iparágba, tehát abba a világba, tehát ő sokkal jobban ismeri föl magát, hogy mi történik, mint mi, akik csak pénzt adunk. Ugye jelenleg, most konkrétan, ami a vállalati szektort illeti, körülbelül, és konkrét példa az Erste-ből, de szerintem ez a bankszektorra is igaz, tehát körülbelül a kihelyezett vállalati hiteleknek jelenleg a 30%-a le van tárvalja az ügyféllel, átment a kockázatkezelésen, egyetértettünk a feltételekkel, a hitelezési feltételekkel, kondíciókkal, alá van írva, megszáradt a tinta, és akkor mi várunk.
Jó? Várják, hogy valaki megnyomja a gombot?
Tehát várunk arra, hogy az ügyfél azt mondja, most akkor indulok. Jó? Tehát azért az ügyfélnél is ugye van tender, ki kell találnia, meg kell találni a kivitelezőt, kondikkal kapcsolatosan megegyezni. De mondom, jelenleg a vállalati, már kihelyezett vállalati hiteleknek körülbelül a 30%-a ilyen limbóban van, tehát arra várunk, hogy valaki hívja le, és ebben reménykedünk, hogy ahogy ezt a műsor első felében is mondtam, hogy lesz pár bátor ember, aki hajlandó ilyenkor stratégiát követni, és nem pedig napi taktikát.
Jó, de ez ilyenkor egy halott pénz, nem? Mert nem dolgozik éppen semmit, hanem várakozik.
Igen. És ugye ez nekünk is rossz, mert ugye mi ezt nem tudjuk hosszú távra befektetni, mi is ezzel kivárunk, nekünk is természetesen vannak modelljeink, milyen nagy az esetőség annak, hogy valaki korábban, vagy későbben lehívja, ennek mi is örülnénk, hogy induljon be, és ezért kéne, még egyszer, ahogy ezt az elején mondtam, egy picit több bátor ember, aki hajlandó fejest ugrani, aki hajlandó ezt a pénzt felvenni, ezzel elindulni, és ez elindítani a beruházást, ne felejtsük el, ugye most van 2025 novemberen, tehát most már nem is a 26-ról beszélünk, most már 27-ről is részben beszélünk, tehát ahhoz, hogy megalapozzuk a gazdasági növekedés 27-be, tulajdonképpen most lassan, de biztosan el kéne indulni, hogy meglegyen ez a 3-4%-os növekedés.
Mekkora növekedéssel számolnak ebben az évben, 26-ban és 27-ben? 27-re már valami nagyon szép számot szeretne mondani, gondolom.
Ugye erre az évre 0,5%-kal számolunk, a jövőre ilyen 2%-os növekedést, ami meg 27-et illeti, az már inkább ilyen 3%, de mondom, részben attól is függ, amit ön is az előbb mondott, hogy mi történik a nagyvilágban, mi lesz a háború, valamelyik a szomszédba dúl. Mi csak reméljük, hogy végre valahára most már egy előjelzés be is fog jönni, mert valljuk be őszintén az utóbbi két évben, tehát minden évben úgy indulunk, hogy lesz 3-4%, és aztán a nap végén örültünk, hogyha elérjük azt az 1%-ot is.
Mihez érdemes nézni egy ország GDP bővülését az uniós átlaghoz, a szomszédunkhoz, hogy egy világosabb képet kapjunk arról, hogy hol vagyunk, meg hogy kik vagyunk mi, szerint.
Én mindenképpen körbenéznék a szomszédos országokba is, főleg itt a visegrádi négyek között van egy, mondhatnám úgy, egészséges verseny is, hogy ki melyik időszakban volt elől, középen, hátul, ami a gazdasági növekedést illeti, ami az infláció növekedést illeti, ami a GDP egy főre vonatkozó számát illeti. Ezzel a 0,5-tel azért, ami a visegrádi négyeket illeti, tehát mi itt jelenleg a negyedikek vagyunk, tehát itt a lengyel, cseh és a szlovák gazdasági növekedés is ebbe az évbe is jelentősebb lesz, mint Magyarország.
Lengyelekkel fair dolog minket összehasonlítani, hát többszörösen annyian vannak, mint mi, és jóval korábban kezdtek a gazdaságuk által, a csehek meg a szlovákok, igen, az olyan ferebbnek tűnik, nem?
Igen. Hát a lengyelek azok biztos nem csak gazdaságilag, hanem politikailag is egy másik ligába fociznak, mint mi. Ők ezt már pontosan tudják is. Viszont ne felejtsük el, hogy a Lengyelországban, ami a védelmi kiadásokat illeti, ők már messze-messze túltettek a NATO elvárt 3%-on.
5-nél tartanak állítólag.
Igen, igen, tehát az egy más kategória, de viszont tényleg Lengyelország nagyon szépen fejfejlődött az utóbbi 10-15 évben. Viszont a csehek, ugyanúgy meg a szlovákok is ettől függően a maguk ligájába azért nagyon szép eredményeket értek el.
Az állami beruházások épülése, gyárak, akku, stb. Autó, ez a bankszektornak jó? Tehát a magyar bankszektor hitelezi ezeket, vagy ezeket más hitelezi?
Ugye a külföldi cégek nagyon sokszor, sokkal olcsóban tudnak az anyacégtől fölvenni hitelt, mint amennyiért mi tudnánk folyosítani egy hitelt, mert ugye ők ezt a saját anyacégtől, amikor fölveszik, akkor nem kell úgynevezett állami extra rizikót erre fizetni.
Kínai cég egy kínai banktól.
Nagy mértékben. Viszont a munkavállalóknak kell egy számla, amit ugye lakossági üzletágban ezek a bankok nincsenek benne, kell egy beszállítóknak kell egy számla, beszállítóknak kell egy hitel, kell a munkavállalóknak hitel, stb. Tehát ez, ha nem is közvetlenül, de közvetetten ez természetesen egy óriási extra biznisz hoz a magyar bankszektornak is.
Infláció alakulásával hogyan számol a magyar bankrendszer?
Jelenleg az infláció 4,3%-ot tesz ki, és az MNB statisztikája alapján is, hogyha nem lenne árstopp, akkor ez körülbelül még 1,5%-kal lenne magasabb. Tehát az árstopp egy picit besegít. Mi csak abban reménykedünk, hogy az ipari árak, alacsonyabb energia és az importköltségek, főleg ami az erős forintot illeti, továbbra is csökkentik az inflációt, és ennek alapján sikerül majd minél előbb odaérni az MNB céljához, ugye, ami a 3% alatti inflációt illeti.
Az az árstabilitás.
Az az árstabilitás, ez mindenkinek segíteni fog, belérte természetesen az államot is, mert ennek alapján az összes általa finanszírozott program sokkal kevesebb pénzbe fog kerülni az államháztartásnak, mint amennyibe ez jelenleg kerül.
Az ipari energia áráról, annak jövőbeli alakulásáról a bankszektornak van valami elképzelése, mert az ember itt rádió hallgatóként ellentétes véleményeket hall. Van, aki azt mondja, hogy ha a románok berőfentik a saját mezőiket, akkor az klassz lesz, és általában egy csökkenő tendenciával kell számolni. Van, aki azt mondja, hogy semmit nem lehet előre megmondani.
Igen. Hát azért valljuk be őszintén, nekünk is néha bele kell néznünk ebbe az üveggolyóba is megmondani a tutit, mert nagyon sok céget is finanszírozunk, akik energetikába aktívak, ezeket természetesen annak alapján finanszírozunk, amilyen szerződéseik vannak. Tehát nekik is a termelésünknek jelentős részét előre el kell adni, le kell szerződniük. Csak azt tudom mondani, hogy nagyon vonzó a megújuló, viszont azt látjuk, hogy sokkal több pénzt kéne befektetni a tárolásra. Szerintem most már az igazi kihívás nem a termelés, hanem a tárolás. De az energiának a tárolása, csak úgy megjegyzem, pár nappal ezelőtt volt Financial Times Ausztráliában, napközben 2-3 órára ingyenes lesz az áram. Csak azért, hogy az emberek még inkább akkor használják, amikor nagyon sok napsüt, illetve amikor az újonnan gyártott energia, tehát sokkal inkább rendelkezésre.
De délben hazaugrok fürdőzni egyet, meg befürgetni a légkondit?
Nem, hogy akkor indítsam el a mosógépet, meg akkor indítsam a szárítógépet, amikor süt a nap, és nem pedig akkor, amikor a foszilis energiából kell ezt az egészet megtermelni. Tehát viszont valljuk be őszintén, hogy ahhoz képest, amilyen rémképek voltak még pár évvel ezelőtt, hogy hol lesz az energiára, tehát időközben azért alacsonyabb, nagyon sok európai állam rájött arra, beleértve Németországot is, hogy itt azért bele kell nyúlni, és hogy egy sapkát rá kell terni ezekre az árakra. Ez most egy új trend, így akarja Európa is megtartani az ipart, és szerintem én abban reménykedek, hogy sokkal inkább az alacsonyabb energia felé megyünk, és egy picikét proaktívabb állami beavatkozás lesz az energia áraknál, nem csak Magyarországon, hanem valószínűleg külföldön is. De
ezeknek az árrés stopoknak, az ár sapkáknak, tehát ezeknek az állami beavatkozásoknak egy versengő bankszektor egyébként örül, mert ez nem a kiszámíthatóságot erősíti, ezek ilyen vészhelyzeti intézkedések, ami nem a bankszektortól, meg a piactól függ, hanem az adott kormánytól. Baj van, ráteszi.
Mi ugye elsősorban annak örülünk, hogyha az ügyfeleink előre van egy biztonságos szerződésük, ami alapján ugye gyártáskor tudjuk, és van egy garantált ár, ami alapján el tudják adni, és ezt el is várjuk az ügyfeleinktől. Valljuk be őszintén azért ezeknél a sapkáknál nagyon gyakran az a kérdés, ugye, hogy most mennyit fizet a lakosság, és mennyit fizet az ipar. Egyes országban a lakosság fizet sokkal kevesebbet, az ipar meg többet, más országon meg fordítva. Viszont mindent összevetve szerintem a helyzet ahhoz képest, még amire gondoltunk egy-két évvel ezelőtt, lekopogom, sokkal jobb, mint amivel mondom, még talán elkiindultunk volna pár évvel ezelőtt.
Milyen növekedési potenciál van a magyarországi Erste-ben? Ez egy versengő piac.
Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden lehetőséget maximálisan kihasználjuk. Tehát, hogyha megnézzük a fix 3 hitelezésnél körülbelül 20%+ a piaci részesedésünk, tehát ami jön, azt természetesen maximálisan kihasználjuk, amiben mi csoporton belül is nagyon jók vagyunk, az főleg ami a vagyonkezelést illeti, mi egyedüli bank, egész csoporton belül, ahol nagyobb az általunk kezelt vagyon, mint a bankuknak a mérlegösszege. nálunk van a legtöbb ügyfélnek befektetési számlája, nálunk van a legjobb call center, leghatékonyabb call center, tehát mi mindenképpen, és ezért is többek között az utóbbi évben megkeresett pénznek a 80-90%-át újra befektettük, hogy továbbfejlesszük a bankot, hogy erősítsük a piaci pozíciónkat, és attól függetlenül, hogy milyen extra profitadókat kell fizetni, milyen tranzakciós illeték bankadók is, mégis hiszünk abba, hogy itt lehet növekedni, és hogy vége lesz egyszer ennek a 144 napnak is, és hogy majd, ahogy ezt az elején is mondtam, egy új gazdasági politikába valahogy majd újra lehet kalibrálni a bankszektornak a szerepét is.
A lakosságon lehet idézőjelben többet keresni, vagy azon a vállalati hitelezésen, ahol óvatosak és ülnek a pénzen. Azt következne, hogy nyilván a lakosságon, csak nem tudom a volumeneket.
Jelenleg azért a vállalati betétállomány is jelentős, ahogy ezt az elején mondtam, tehát a hitel betéti arány ilyen 82%-os. Az biztos, hogy sokkal nagyobb a konkurencia, ami a betétállományokat illeti a vállalati szektoron belül. Mi elsősorban lakossági bank vagyunk, viszont főleg ami kis és közepes vállalatok illeti, ott azért jelentős szerepünk van. Nagy vállalatnál nem vagyunk olyan nagyok, viszont ami a projektfinanszírozást illeti, ott meg a legnagyobbak közé tartozunk. Mi elsősorban az ügyfeleinken keresztül és az általuk tulajdonolt cégeket, KKV-k, SME-ket szeretnénk mindenképpen még jobban kiszolgálni, és ebbe hiszünk, ezt csináljuk már ebbe a régióba 1819 óta, tehát már összesen 206 éve, és abba hiszünk, hogy ennek van továbbra is, nem csak keresete, hanem kereslete, hanem hogy ebbe továbbra is sok fantáziát látunk. És főleg itt ebben a régióban, tehát az Erste nem játszik Szingapurba, Londonba, New Yorkba, mi hiszünk abba a régióba, hogy gyorsabban fog fejlődni, és ez úgy néz ki, hogy meg is érte az utóbbi pár évben.
Az elmúlt 200 évben a lakosság megtakarítási, meg befektetési hajlandósága, hozzáállása, filozófiája az változott? Volt egy időszak, amikor ültünk a pénzen, és iszonyú mennyiséget vesztettünk azon, hogy az ott nem csinált semmit. Most már befektetjük?
Hála az Istennek, sokkal nagyobb mértékben befektetjük be. A lakosságnak pénzügyi tudatossága sokkal magasabb. Nagyon sok honfitársunk megpróbál minél többet saját maga spórolni, főleg az idősebb napokra. Hál' az Istennek, a többségének már van is miből, tehát ezt látjuk pontosan a betétekből, és szerintem nagyon jó volna, hogy a lakosság is, főleg az állam által is támogatott, legyen szó 150 ezer forint, hogyha az ember befizeti magánnyugdíj pénztárba, amit az államtól kaphat, legyen szó TBS számláról, hogy ezeket a lakosság sokkal-sokkal nagyobb mértékben használja ki, maga is gondoskodjon arról, hogyha egyszer majd nyugdíjba megy, hogy milyen életet fog majd akkor élni, és így kezdte el tulajdonképpen az Erste is a maga történetét 1819-ben, amikor a kisembernek nyitott egy bankot, és őt segítette ahhoz, hogyha egyszer majd nem lesz munkahelye, egyszer majd megöregszik, hogy lehet egy biztos idős, hogy tud majd megidősödni.
Magyarán azt tanácsolja, hogy mindenki maxolja ki azt a kedvezmény lehetőséget, ami egyébként elérhető a piacon.
És szerintem ez jó az államnak is, jó a egyénnek is, és ugyanúgy jó a banknak is.
A fintech cégek, például a Revolut, amely a magára veszi a hazai szabályozást. Ez konkurencia, fejlődési lehetőség, inspiráció. Micsoda?
Mi mindenképpen örülünk, hogyha valaki ugyanúgy beszáll a magyarországi ringbe is, ugyanis csak így látjuk, hogy garantálható az, hogy olyan feltételekkel és olyan feltételrendszerrel kell szembenéznie, mint nekünk. Tehát ez azt jelenti, vonatkozik rá a bankadó, majd egyszer vonatkozik rá az extra profitadó, vonatkozik rá a tranzakciós illeték, vonatkozik rá az ATM telepítés, vonatkozik rá az ingyenes készpénzfelvétel, vonatkozik rá az élelmiszerjegy, és akkor még olyan hosszú lista van. Nekünk semmi bajunk nincsen a konkurenciával, mi csak azt szeretnénk tudni, hogy ez mindenkire ugyanolyan mértékben vonatkozik. Azért bevallom őszintén, ezek nem kispályás befektetők, Tehát ez már a bankszektornak Európában is, ahogy ezt az előbb is mondtam, ez már a Champions League-je. Ezek a befektetők a világ összes pénzével rendelkeznek. Sorba állnak a befektetők, akik majd egyszer, hogyha kimegy a tőzsdére ez a cég, akkor majd egészre keresik magukat. Tehát ugye nagyon sokáig abban a világban éltünk, hogy majd minket itt valaki majd megtámogat, aztán majd ide ezek a nagyok nem jönnek, és itt most nem csak erről az egy bankról beszélek, itt van a Trade Republic, itt van a Lightyear, itt van még nagyon-nagyon sok olyan potenciális intézmény, aminek mi nagyon is örülnénk, hogyha velünk együtt, itt magyar bankként legyen szó az fiók, vagy legyen szó egy külön cég megalapítanának, és hogyha a fair verseny legyen köztünk, mert így határátnyúlóba, főleg egy ilyen bankszektorba, ahol ennyi extra adót kell fizetni, ez eddig tényleg nem volt egy fair konkurencia.
De hogy számolnak velük, hogyha minden vonatkozik rájuk a készpénzfelvételtől kezdve az ATM telepítési kötelezettségig, akkor ugyanannyival lesznek attraktívabbak, mint most, hogy ezek nem vonatkoznak rájuk? Ezeknek számítható költségei vannak.
Ezt majd pontosan meglátjuk, ezt majd a jövő majd be fogja bizonyítani. Ezek a bankok természetesen eddig is próbáltak olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek inkább, tehát mint más országokban is fel lehet használni, tehát nem fejlesztenek le egy babaváró hitelt, nem csinálnak meg, nem tudom, egy ifjú munkás hitelt, vagy nem csinálnak egy csokot, mert ezt egyszerűen nem éri meg, mert ugye ezt nem lehet egész Európában használni, hanem csak azokat a szolgáltatásokat nyújtották, amelyeket nem csak Magyarországon, hanem Európa szinte összes országában lehetne használni, és ezzel próbáltak egy jelentős piaci elényt elérni, és természetesen ez ránk is hat, mi is próbálunk ezektől sokat tanulni, sok ötletet lemásolni, és szerintem ez minket is majd ilyen fair konkurenciában majd arra inspirál, hogy mi is még jobbak és még hatékonyabbak legyünk.
És mit gondol, az lesz a racionális felhasználói ügyfélmagatartás, hogyha több bankom, több kártyám lesz, és tudni fogom, hogy melyiket mire használom pénzváltásra, mondjuk a finteket használom, hogyha ifjú munkás vagyok és babát akarok.
Csak hogy megjegyzem, akkor jobb az árfolyamunk, mint bárki másnál, jó?
Vagy akkor meg fogom nézni,
reggel 8-tól délután 4-ig, meg utána is. Én csak abban reménykedek, hogy tehát szerintem túl sok számla, túl sok hitelkártya.
Ez kicsit macerás.
Az nagyon macerás. Én csak azt veszem észre, hogy főleg az én generáció, az én gyerekeim, amikor adós vagyok nekik, akkor valahogy mindig más számlát adnak meg, hogy hova kell átutalni, valahogy pontosan tudják, hogy mit mire kell használni. Azért valljuk be, őszintén ennek is megvan egy maga idő, meg kihány éves, és ennek megfelelően viselkedik így. Szerintem, hogyha megnézzük Magyarországon, egy átlagembernek körülbelül egy ilyen 1,3-1,4 számlája van. Szerintem ez a jövőben is meg fog maradni, és mi mindannyian igyekszünk, hogy még jobbak legyünk, és tulajdonképpen valaki valami jobbat csinál, gyorsabban csinál, egyszerűbben csinál, azt próbáljuk természetesen is lemásolni.
A magyar bankrendszerben a bankváltások gyakorisága az egészséges, amikor megnézem, hogy a másikban ad valamit, és akkor megyek, vagy ez máshol ritkább, sűrűbb, van, aki egész életében egy banknál marad.
Mi ezt a bankszektorban úgy szoktuk nevezni, hogy jelenleg egy átlag magyar ember gyakrabban válik, mint ahányszor nyit egy új bankszámlát. Tehát főleg az idősebb generációnál azért ez nem mindennapi. Attól függően, hogy természetesen ki milyen poziba van, a nagyok azok azt szeretnék, hogy ne legyen olyan sűrű a bankváltás, a kicsik meg azt szeretnék, hogy sokkal gyakrabban legyen bankváltás. De mondom, és akkor még itt van természetesen az MNB, amelyik ezt próbálja ilyen a módon természetesen mindenképpen támogatni.
Itt a
költség nyilvántartás miatt, és ugye emiatt is küldjük ki minden ügyfélnek januárban a kimutatásod, a nevet PAD kimutatást, hogy mennyibe kerültek a banki szolgáltatások. Ahol valljuk be őszintén megint egy jelentős része azért van, mert jelentős adóterhet ró ránk az állam, tehát onnan is jön idézőjelbe a drága bankolás.
A banki csalások elleni banki eszközrendszer az eléggé szofisztikált, úgyhogy figyelembe kell venniük engem, mint ügyfelet, aki nem vagyok gyakran eléggé szofisztikált, és beugrok.
Én csak azt akarom mondani, hogy nekem mint bankszövetség, és nekem, mint Erste Bank. Tehát nekem személyesen az az érdekem, hogy egyik-másik bankkal ne a csalások gyakoriságába versenyezünk, mert abból senkinek sincsen haszna. Tehát nekem érdekem az, hogy minden banknak legalább olyan jó, vagy még jobb is legyen a csalás megelőzése, mint amilyen az Erste Bankban van. Jelenleg, hál' az Istennek, a legjobb a közé tartozunk. Viszont ettől függetlenül egy óriási összefogás van a bankok között, egy jelentős támogatás is van az MNB-től. Valljuk be őszintén, az instant utalás nagyon soktól instant csaláshoz is vezet, tehát itt nagyon-nagyon résen kell lenni, és igenis, most már a banknak elemeznie kell, és tudnia kell pontosan, hogyha a Tibor ön ugyanarra egy eddig még nem ismert számlára átutal kétszer egymás után 10 vagy 100 ezer forintot, vagy ha másodszor megpróbál átutalni, akkor ott valami baj van. Jó? És akkor ott az embert megkérdezik. Vagy hogyha hirtelen elkezd, nem tudom, Ausztráliába, vagy nem tudom én, Ázsiába költekezni. Tehát ezek a rendszerek nagyon sokszor eddig is megvoltak a bankokban, csak valljuk be őszintén több pénzből egy picit magasabb szintre kellett csavarni. Tehát a szoftverek megvoltak, csak nem volt meg pont a legújabb verzió, meg egy picit még több emberi erőforrás, meg pénzt oda kellett adni. Szerintem nagyon sokat fejlődtünk, főleg az utóbbi egy-két évben, de nagyon nehéz megvédeni az ügyfeleket, hogyha ők ebbe nem támogatóak.
Tehát tűrjük el azt, és örüljünk neki, hogy megkérdezi még egyszer, hogyha valami furcsát lát a bankom, és ne azt mondjuk, hogy most ez mit akadékoskodik.
Megint valamit akarnak, jó? Tehát egy lakásba, házba kulcsa lehet bemenni, egy számlával PIN-kóddal lehet bemenni, és mi még majd csodálkozunk, ha bár ez most már hál' az Istennek egy ritkábban van, hogy az emberek megadják a PIN-kódjukat, ez olyan körülbelül, mint hogy odaadnám az autókulcsomat, mint hogy odaadnám a lakás vagy a házkulcsomat, hogy valakinek PIN-kódot megadok.
A mesterséges intelligencia az nagyon át fogja alakítani a magyarországi banki szolgáltatást, vagy lesz még a jövőben is egy ember, akivel, hogyha nem tudok valamit, akkor megkérdezhetem, és ő elmagyarázza, és nem egy gép.
Hát szerintem erre egy, majd bejövök egy külön aréna műsorba, hogy ez milyen mértékben fogja majd mindent átírni. Tehát valljuk be őszintén, nekünk eddig még megvan egy óriási előnyünk, hogy mi az ügyféllel jelenleg egy direkt kapcsolatot ápolunk. Tehát ez azt jelenti, mi az ügyfélnek fejlesztjük az applikációt, az ügyféllel direktbe beszélünk, az ügyfél minket hív fel, az ügyfél tőlünk kér szolgáltatást, és hogyha most megnézem, hogy az én fiaim már jelenleg kit használnak információforrásként ahhoz, hogy valóban elutazzanak, hogy valamit megvásároljanak, lassan már, hogy valamit befektessenek, aztán ki tudja hónap, hogy utaljanak, azért ez egy óriási kihívás lesz, milyen mértékben sikerül majd megtartani a bankrendszert arra, hogy információ forrása és szolgáltató forrása legyen, és nem pedig csak arra, hogy a mesterséges intelligencián keresztül azt kapjuk meg, hogy a Tibornak az AI, a mesterséges intelligenciás ügynöke azt mondja, hogy figyelj ide, az Erste Bankba tartott számlámról utalja át 1000 forintot a Radovánnak. Tehát amikor már nem kell pötyögni, nem kell semmit beleírni a telefonban, hanem az ön hangját megismeri, az ön számlájával össze lesz kötve, tehát mondom, ez így nagyon át fog érni. Nem kell annyira azért félni, jó, mert emberre továbbra is szükség lesz, tehát azért vannak összetett, bonyolult tranzakciók, tudja ezt az emberiség bonyolítani, amire továbbra is szükség lesz emberre. Unalmas, ismétlődő, mindennapi munkákat a mesterség és intelligencia fantasztikusan ki tud váltani, csak egy példát szeretnék mondani, Erste most azon dolgozunk, Tibor bejön egy új ingatlan szerződésével, berakjuk szépen a szerződést, és azonnal kiköpi a helyrajzszám, ilyen adóigazolás, olyan adószám, ilyen cím, stb.
Amennyire nem... jó az alapnyilvántartás.
Azt tudom, de azért ne felejtsük el, az ember se tökéletes, jó? Azért néha az ember is halucinál, nem csak az AI. Tehát mondom, nagyon-nagyon sok mindenbe fog majd minket segíteni, nagyon sok hatékonyság, de viszont az ember, valljuk be őszintén, azért néha fél is egy picit erről a kreativitástól. szeretünk ezeket az ismétlődő, mindennapi unalmas munkákat megcsinálni, és az igazi kihívás tulajdonképpen, és lehet, hogy egy jó végszó is az arénába bejönni, és az összes kérdést megválaszolni, mert ezt egy mesterséges intelligencia, mert jó darabig nem fogja tudni megcsinálni.
Anélkül, hogy halucinált volna.
Igen. És remélem, hogy sokat nem halucináltam.
Az elmúlt egy órában Jelesics Radován, az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója, Magyar Bank Szövetség elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes szerkesztő kollégám, Sipos Ildikó szerkesztő kollégám és Erdély Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megkereshetik, és ha feliratkoznak, akkor azt az előnyt már is megkapták, hogy a következőt nem kell már keresni, mert az már egy automatizmus. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Én is köszönöm a meghívást.